Isten igéjét Lukács evangéliumából szeretném hirdetni. Az alapján a második fejezetből, az elsőtől a hetedik versig terjedő igeszakaszt olvasom. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Kedves testvérek, ez a felolvasott igeszakasz egyike a klasszikus karácsonyi textusoknak. Jól ismert, sokszor hallott karácsonyi történet Krisztus születéséről és az azt megelőző vagy azzal párhuzamos eseményekről ebben az évben felidézzük újra. Ez hozzá tartozik az ideális karácsonyi képünkbe. Azt hiszem, hogy a külsődleges dolgok is, a karácsonyfa meg a hóesés is. Sajnos most hóesés nincs, bezzeg Izraelben, Izrael teljesen fehér. Hát, így jártunk, karácsonyfánk minden bizonnyal van, de amiért itt vagyunk, az az, hogy Krisztus több mint 2000 éve megszületett. Egyébként nem is valószínű, hogy télen született, mert a történetben más evangéliumban pásztorokkal és nyúnyájjal találkozunk, de ez most nem is fontos. Ezt a történetet fogjuk most megnézni négy aspektusból. Egyrészt megnézzük, hogy mit jelentett ez a történelemben. Mit mondott és tett Isten a történelemben, aztán megnézzük ezt teológia szempontból, hogy mégis ez mit jelent egy magasabb dimenzióban, azután megnézzük majd azt, hogy ez életünkre nézve milyen konzekvenciákkal jár, és utoljára pedig megnézzük, hogy mit jelent ez doxológia szempontból, ami azt jelenti, hogy hogyan kell tisztelnünk ennek fényében, hogyan kell imádnunk az Urat, hogyan kell hálát adnunk mindazért, amit ő tett. Jézus születését megnézzük, akkor nagyon fontos két fogalom, az egyik az ígéret és a beteljesedés. Ezt még az első pont előtt szeretném elmondani. Ugyanis az Ószövetségnek a nagy része az ígéret kategóriájába tartozik. Volt egy adventi felkészítőnk itt a gyülekezetben, és pont ezeket az igéket, ezeket az ígéreteket néztük meg, Ézsaiás proféciáját, 7., 8., 9. fejezetet. Ez azért fontos, mert Krisztus születésével ígéreteknek a sora teljesedett be. És ez azt mutatja, hogy Isten szuverén ura a történelemnek, előre tudja, előre alakítja a jövőt, így részletekbe menően megmondta a profétákon keresztül, hogy mi a terve az emberi történelemmel, tudnélek az, hogy elküldi hozzánk a fiát, hogy ő belép a történelembe. Ezekben a proféciákban közli velünk, hogy a bűn problémájára nincs más megoldás, nincs más kiút, csak az Immanuel. De mit jelent ez a megjelölés? Azt jelenti egyszerűen, hogy Isten velünk. Hogy Isten velünk van. Isten meglátogatja a földünket, és az emberekkel lesz. És honnan tudjuk, hogy ez az Immanuel velünk lesz, és hogy eljött hozzánk? A válasz a jövendőlés, mely szerint a szűz egy fiút fog szülni. Ezt a proféciák megmondták előre, hogy a szűz, ezt a fiút, egy kicsi, maximum pár száz lelkes településen, Betlehemben fogja a világra hozni. És a zsidók várták is ezt az eseményt, várták Isten csodálatos látogatását, és mindezek az ígéretek beteljesedtek Jézus születésében, ahogy azt a Lukács második fejezetében is látni lehet. Jézus születése tehát elsősorban, és ezt fogjuk először vizsgálni, egy történelmi tény. Lukács, aki egy képzett orvos volt, nagyon világosan beszél, nagyon utána jár az eseményeknek, ezt az evangélium elején közli is, ugyanis megbízta őt egy Teofilus nevezetű mecénás, aki azt mondta, hogy nyomozzon, vizsgálódjon, járjon utána az eseményeknek, beszéljen a szemtanúkkal. És Lukács el is ment a szemtanúkhoz, meghallgatta a beszámolóikat, olyan emberekkel beszélhetett, akik személyesen is jelen voltak az eseményeknél. Esetleg meginterjúolhatta Máriát is, aki akkor még élhetett, másokat is, akik ott voltak akkor, amikor a gyermekből felnőtt lett. És így számolt be Lukács Jézus születéséről. Így tehát nyilvánvaló, hogy Lukács történelmileg bizonyítható, közvetlen szemtanúk által hitelesített tényekről beszél, amikor Jézus életével kapcsolatos információkat közöl. Négy ember szerepel a történetben, az egyik Augustus császár. A császár egy valódi történelmi személy, ő uralkodott a lukácsi beszámoló szerint akkori világon, római birodalomban, talán az egyik legnevesebb császár Julius Cézár után. Cézárnak volt ugye Augustus a fogadott fia. Ez a római birodalom, ezt tudjuk, számos kultúrát és népet olvasztott magába. Augustus neve érdekes módon azt jelenti, hogy a fenséges, a tiszteletre méltó. Ez az ember nagyon könyörtelen volt addig, amíg hatalomra nem jutott, de miután hatalomra jutott, egy viszonylag jóindulatú császár lett. Viszonylag különbözött Heródestől, akit ismerünk a karácsonyi történetből, aki viszont végig egy mániákus férfi maradt. Azonban Augustus nem volt istenfélő, nem szerette és nem tisztelte a Biblia istenét. Akkoriban nem volt szétválasztva a vallás az állami hatalomtól, ezért egy igazi római a császárt isteni imádattal kellett, hogy tisztelje. Azonban Augustus lemondott erről az isteni imádatról, saját imádásáról, politikai szempontból ez nem volt neki kifizetődő, és ehelyett ő elfoglalta a főpapi pozíciót. Ő megtehette azt így, hogy templomokat zár, templomokat csuk, ő határozza meg a birodalomnak a vallási életét. Tehát Augustusról kijelenthetjük, hogy ő nem csak egy jobb ember volt, hanem jobb uralkodó is, mint számos vezető az akkori világban. A másik személy egy Cyrenaeus nevű ember, vagy Quirinius kormányzó, Augustus császár alá tartozott, és ő olyan volt, mintha ma azt hasonlítanánk, hogy van a kormányfő, és van mondjuk egy kabinetfőnök, vagy van egy a kormánynak egy tagja. Augustus, a császár kiadja a döntéseket, a parancsokat, meghozza a döntéseket, kiadja a parancsokat, és Quirinius, vagy Cyrenaeus végrehajtja ezeket. És ugye a parancs az a népszámlálás volt. A népszámlálás soha nem tartozott egy uralkodó közkedvelt lépéseihez. Két oka is volt annak, hogy egy uralkodó általában megszámoltatta a népet. Az egyik az volt, hogy hát volt egy gazdasági oka, ugyanis ha tudta, hogy mennyi polgára van a birodalomból, akkor egytől egyik ki tudta mindenkire szabni az adót. A másik oka pedig az volt, hogy jó volt tisztában lenni azzal, hogy hány darab felnőtt férfi van a birodalomban, ugyanis jó tudni azt, hogyha a birodalmat támadás éri, akkor hány katonát tudsz mozgósítani. Tehát politikai, gazdasági okai voltak az összeírásnak. És még két emberrel találkozunk, az egyik József és Mária. Ők ellentétei Cézárnak és, mármint Augustus császárnak és Cyrenaeusnak. Mondhatnánk úgy is, hogy ők vidékiek, nem városiak, nem gazdagok, nincs hatalmuk, az egy Isten tisztelik, nem különféle isteneket. És József és Mária tulajdonképpen tinédzser korban lévő fiatalok. Jézus korában egy nőt körülbelül 12 éves korban egyébként már eljegyezhettek, 13 évesen pedig már felesége lehetett egy nő valakinek. József és Mária egy kicsi vidéki falusi városban élnek, amit Názáretnek hívtak. József ácsként dolgozott, képzeljünk el Markos legényt, kezében a kalapáccsal, aki becsületes munkából él, és hát várja a házasságát az álmai asszonyával. Isten Gábriel angyal által kihirdette Máriának korábban azt, amiről Ézsaiás proféciája beszélt, hogy fiút fog szülni. Mária elmondja Józsefnek ezt, és nem éltek még házas életet, és hát akár az is megtörténhetett volna, és ez lett volna logikus, hogy József nem veszi komolyan Máriát, bolondnak nézi, vagy hazugnak, és elhajtja. Mindazonáltal ők szerették egymást, és bíztak Istenben, meghallották Isten hívását, és elfogadták az életükkel kapcsolatos akaratát. Most Mária állapotos, És a Biblia azt mondja, hogy szűz maradt mindaddig, amíg Jézus meg nem született. Miután megszületett, Jézusnak további testvérei születtek, és így együtt egy normális családként éltek. Eljött a népszámlálás ideje, el kellett utazniuk oda, ahol ők maguk éltek. Mária férje József, aki Dávid király leszármazottja, Betlehemből származott, hogy olvassuk Sámuel könyvében, Dávid is Betlehemben nőtt fel, juhoknak volt a pásztora, és hát az összeíráskor, egy ilyen népszámláláskor mindenki elment a nemzetségének a helyére. Ezt úgy képzeljük el, mint egy nagy családi összejövetelt. És Mária mindezt az utat Názáretből Betlehembe, ami nem kis út, állapotosként tette meg. Egy nő az utolsó hónapokban több száz mérföldet megtesz, gyalog, szamárháton, pusztaságon át, szabad ég alatt, doktor nélkül, orvosi ellátás nélkül. De ezek elég borzasztó kilátások. De Istennek gondviselő kegyelméből fakadóan pontosan erre a párra volt szüksége, akik Názáretből Betlehembe tartottak, hogy beteljesedjen a profécia, az írás ígérete a Betlehemben megszülető gyermekről. Megérkeztek, sok akadály, a távolság, az zökkenőkkel teli út, a veszélyekkel teli út ellenére, és Mária valóban életet adott Jézusnak. Az egész város az összeírás miatt megtelt, és ezért nem tudtak megszállni sehol, hanem egy állatokkal teli istállóba kellett elszállásolniuk magukat. Bepolyálták Jézust, gondoljunk egy teljesen bebugyolált csecsemőre. Nem volt számára bölcső, és ezért őt egy etető vájukba tették be. Ez az a kép, ez a megszülető Isten ember, érdekes módon, hogy egy jászolban van a nagy mindenható Istennek egy etető vájú az első trónja. Azt hiszem, ez kifejez egy mérhetetlen alázatot. Négy karakter, Augustus, Cyrenaeus, József és Mária, és az egész történelem mögött ott van Isten cselekvése. Az ő gondviselése, a korlátlan uralma az események alakulásában is kifejeződik. Isten a kormányzója mindennek, ő vezet minden népet, ő tesz le királyokat, ő tesz fel királyokat, mert ő az Úr. A császár több pénzt akar, több katonát, Isten pedig azt akarja, hogy az írás beteljesedjen. A császár dönt hatalmi motivációkból, Isten pedig őt használja fel arra, hogy beteljesedjen a profécia. És ez nem azt jelenti, hogy Isten rossz lenne, hanem azt, hogy gondviseléséből fakadóan minden esemény, akár rossz, akár jó, az előttünk sokszor rejtett terveinek a megvalósulását segíti elő. Isten még a rosszból is ki tud hozni jót, ezt szoktuk mondani. Mert ilyen az Istenünk. Fogja a rossz dolgokat, és azokat valamiképpen jóra fordítja, a saját céljaiba állítja őket. A színfalak mögött Isten munkálkodik, a Galata levélben ezt írja Pál apostol, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. Mikor? Mikor eljött az idő teljessége. Tehát pontosan a megfelelő időben. Ahogy a profécia megjósolta, a szűztől Betlehemben megszületik az Immanuel, a gyermek apja és anyja, engedelmeskedve a kormányzati határozatnak, az összeírásra visszatérnek hazájukba. És mindez a Pax Romana, a római birodalom regnálásának idején, az idők teljességében, annak a birodalomnak az idejében, amelyik egy fejlett, ma is csodált úthálózatot és hírközlőrendszert épített ki, keresztül kasul az egész birodalom területén. A nemzeteket, amelyeket a birodalom magába olvasztott, összekötötte a közös nyelv. Akkor, mikor Jézus születésének, életének és halálának híre úgy tudott terjedni, mint soha korábban erre lehetőség nem lett volna. Ez történelmi igazság. A kereszténység Jézus személyének és cselekedeteinek történelmi tényében gyökerezik. Azonban mindez fontos, de még nem lenne hasznos számunkra, ha nem látnánk, hogy milyen teológiai konzekvenciái vannak. Mit jelent ez a cselekménysor számunkra? Mit tett Isten? Miért jött Jézus? És ezek azok a kérdések, amelyek megmagyarázzák a történelmi tényeket. És az összes kérdésre a választ egyetlen egy szóban lehet összefoglalni, ez pedig a testetöltés. Ez az inkarnáció. Sokan azt mondják, hogy a karácsony is ebből a szóból jött, de ez talán nem igaz. Ez azt jelenti, ez a latin szó, hogy testben. Beszéljünk hát röviden egy kicsit erről. Van egy amerikai riporter, a CNN-en, Larry King, talán többen ismerhetik, Hosentrogerről, nagyon sok embert meginterjú volt, és egyszer neki tették föl a kérdést, hogyha beszélhetne valakivel, melyik történelmi személyt választaná. Ő azt mondta, hogy Jézus Krisztussal beszélne. Amikor megkérdezték tőle, hogy mit kérdezne, ő ezt válaszolta. Én a születéséről kérdezném, arról, hogy ő valóban szűztől születette. A válasz meghatározná számomra, folytatta Larry King az egész történelmet. És szerintem Larry Kingnek igaza van. Szerintem is ez a lényeg. Ugyanis ha úgy van, hogy Jézus szűztől született, akkor ő senkihez és semmihez nem hasonlítható, aki valaha élt, vagy élni fog a Földön. Inkarnáció, ez a legfontosabb keresztény tanítás. Isten, aki lélek, emberi testet vesz magára, emberként megjelenik názáreti Jézusban. Azt olvastuk a János evangéliumában. Kezdetben volt az ige. Ez az ige a Szent Háromság, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten második személye. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És a 14. versre ugorva, és az ige testé lett, és itt élt közöttünk. Az ige öröktől fogva az Atya Istennel volt, és Isten volt, és ő volt a Teremtő Isten. Ott volt kezdetben is, amikor Mózes első könyve szerint minden meg lett teremtve. A Szent Háromság második személye, aki az Atyával és az Atyánál volt, örökké létezett, mint Isten, ember lett Jézus Krisztus. Ez a testetöltés. A Teremtő belép a teremtésébe. És ez az, amiért őt Immanuelnek nevezzük. Ezért mondhatjuk azt, hogy velünk van az Isten. Ugyanakkor mindezeket, amikor kijelentjük, tisztába kell lennünk azzal, hogy számos kérdést is felvetődik. Nézzünk meg három kérdést a testetöltéssel kapcsolatban. Azt mondja az ige, hogy kezdetben volt az ige, és kezdetben Istennel volt, és az ige testé lett. Önmagában ezek a sorok szerintem okafogyottá teszik a feltett kérdéseket, de mi is meg kell őket néznünk, mert sokan felteszik. Az egyik kérdés az, hogy, és ez szokott felmerülni Jézussal kapcsolatban, hogy nem lehet-e az, hogy ő csak Istenné vált. Ő egy olyan tanító volt, aki Istenné vált, Isten lett. Nos nem, a Biblia tanúsága szerint, ugyanis különbség van aközött, hogy valaki Istenné válik, és aközött, hogy Isten emberi lényé lesz. Egyébként ez az első hazugság az emberi történelemben, azért fontos erre figyelni. Ádámot és Évát a bibliai beszámoló szerint azzal a lehetőséggel kísértette meg ugyanis a kígyó, hogy olyanokká válhattak, mint Isten. És ez a kísértés annyira aktuális. És annyira kell hangsúlyoznunk az ellenkezőjét karácsonykor. Keleti vallások indirekt módon essugalják, a mormonizmus, a mormonok azok egyértelműen kimondják, hogy Jézus csak Isten lett, a hinduizmus, a karma, a karmikus körforgásból egyszer kiszabadulva, mi is isteni lényé válhatunk. Olyanok leszünk, mint Isten. Vallási kultuszok szerint nincs személyes, névvel rendelkező Isten. Mind arról szól, hogy az ember saját erőfeszítései árán, meditációval, jogával, összpontosítással rákapcsolódik, egyé válik a kozmoszt átjáró isteni tudati erővel. Azonban az egész mögött ott hangzik a kígyó sziszegése, hogy olyan leszel, mint az Isten. És ez nem az, amit a Biblia tanít. Nincs középút, mert van az az út, amit a Biblia elénk tár, és van az az út, amit mindenki más követ és hirdet. Az egyik arról szól, hogy valahogy közelebb kerülünk Istenhez, valahogy közelebb tornásszuk magunkat hozzá, legyen szó akár jó cselekedetekről, reinkarnációról, karmikus adosságunk kiegyenlítéséről, de mindez csak a büszkeség. A keresztény tanítás ennek az ellenkezője. Isten eljött hozzánk, hogy közöttünk legyen. Ez a büszkeség ellentéte, ez az alázatosság. Nem arról van szó, hogy mit teszünk mi, hanem arról, hogy mit tett ő. És az egész testetöltés erről szól, hogy Isten közeledik hozzánk. A másik kérdés, amire ugyancsak választ ad a János ige, hogy mi van akkor, ha Jézus születés előtt nem is létezett? Ezt is számos vallás és szekta tanítja. A Jehova tanúi, akik behálózzák egész Budapestet, és mindenhol kínálnak a standokkal, ők például azt tanítják, hogy Jézus nem örökkévaló Isten, hanem egy teremtett lény, akit valamikor az időben megteremtett Isten. Azonban ennek is ellentmond az írás, a Mikeás 5:1 szerint a Messiás származása, ahogy a Bibliában szerepel, visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba, és ez a megfogalmazás azt mondja az írásmagyarázók szerint is, hogy a Messiás öröktől fogva létezik. Amikor a János 1-ben azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, akkor fülünkben Mózes első könyvének első fejezetei visszhangozhatnak. A teremtés első napja. És mi volt előtte? Jézus az Atya Istennel volt, mint örök Isten. Tehát Jézus nem a születésekor kezd el létezni. A Szent Háromság második személye belép az emberi történelembe. Férfiként, názáreti Jézusként. És harmadszor felmerülhet egy olyan kérdés is, hogy Jézus, amikor földi gyermekként megszületett, és itt járt közöttünk férfiként, akkor nem szűnt meg legalább addig Istennek lenni? Most nem szűnt meg, hiszen Jézus többször is visszatérően mondja, hogy Isten vagyok, én és az Atya egy vagyunk. És ez az oka annak, hogy Jézus egyáltalán halálra ítélték, hiszen ő kijelentette magáról, hogy Isten, és ezzel is vádolják meg. Azt mondják neki, hogy te egyenlővé teszed magad az Istennel. Jézus nyomatékosan, ismétlődően, tömörűen és egyértelműen, vitát nem tűrően kijelenti, hogy ő az egyedüli Isten, és ezért ki is végzik. Továbbá megtette azt földi élete során, amit egyedül csak az Isten képes megtenni. Elvette a bűnöket, megbocsátotta őket. Márk evangéliuma meg is örökít egy eseményt, amikor Jézus azt mondja egy embernek, megbocsátottak a te bűneid. Minden vallási vezető megrémül, és azt kérdezgetik, hát hogy hogyan lehetséges azt, te hogyan merészeled ezt kijelenteni, hogy megbocsátottak a bűneid. Elkezdik kérdezgetni, hát ember bocsáthat meg bűnöket? Most a válasz az, hogy ő az az Isten, aki ellen vétkeztünk, így ő az az Isten is, aki meg tudja bocsátani a bűneinket. Jézus teljesen Isten volt akkor, amikor itt a földön járt. Ágoston, Szent Ágoston, sokan ismerjük talán, a nagy egyházatja találóan fogalmazza meg, Jézus nem veszít semmit az istenségéből, hanem istensége mellé fölveszi az emberségét. Tehát Jézus Krisztus nem Isten mínusz, hanem Isten plusz. Az örök Isten, aki megjelenik emberként a történelemben. De most, ez elméleti rész után, nézzük meg, hogy saját életünkre nézve mit jelent mindez. Megnéztük a történelmi tényt, megnéztük, hogy ez teológiailag mit jelent, hogy Isten belép az emberi történelembe, de hogyan van ez hatással az életünkre? Három rövid pontban nézzük meg. Először is ez azt jelenti, hogy Jézus olyan, mint mi, mert ő ember. Ez hogyan változtatja meg az életet? Azt olvassuk a zsidó levélben, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Jézus tehát olyan lett, mint mi. John Stott, a neves brit teológus egyszer azt mondta, egy olyan világban, amely tele van szenvedéssel, fájdalommal, nem tudok mély tiszteletet tanúsítani egy olyan Isten iránt, aki immunis a szenvedésekre. És más vallásokban, az idézetnek vége, az Istenről való elképzelés pont ilyen. Ott az Istenek immunisak az emberi szenvedésre. Transzcendensek, távoliak, elérhetetlenek, messzi vannak tőlünk. A bűnös élet és a bűnösök élete, a földön lévő dolgok, a szemét, a mocsok, mindez kellemetlen és fájdalmas és nyomorúságos. Az Isten maximum egy angyalt küldene, vagy maximum pár parancsolatot adna, de semmi esetre sem jönne ide közénk, ahol az előbb felsoroltak veszik körül. De a testetöltés története pont erről szól. Ez azt jelenti konkrétan, hogy közülünk már senki nem mondhatja azt, hogy te ezt nem értheted. Nem értheted, mi az felnőni, nem tudhatod, mi az kamasznak lenni. Nem tudhatod azt, hogy milyen, ha családod van, de nem fogadnak el, hogy hátat fordítanak neked, ha barátaid elárulnak, ha cserben hagynak. Nem ismered azt, hogy milyen dolgozni, amikor a munkád csak egy zsákutca. nem tudhatod te azt, hogy milyen érzés hajléktalannak lenni. Nem tudod, milyen érzés szegénynek lenni. Nem tudod, milyen érzés, ha kigúnyolnak, ha hazudnak rólad, ha megvernek, ha becsmérelnek, ha ártanak neked, ha szenvednek kell, és végül nem tudod, hogy milyen az meghalni. De Jézus erre azt mondja, éppenséggel mindezt tudom. Én vagyok a te főpapod. És ezt tudnunk kell azt, hogy ki volt a főpap. Hát a főpap volt az, aki az emberek bűneit Isten elé vitte, és Isten szeretetét az emberek felé közvetítette. És Jézus a mi hatalmas főpapunk. Ez a zsidó levélnek egyébként az egyik fő témája. És ezért van az, hogy nálunk nincsenek papok. Ugye a lelkészek azok nem papok. Nekünk egyetlen főpapunk van, Jézus Krisztus. Ő az, akire szükségünk van. Ezért tanúsít Jézus irántunk részvétet, ezért szólíthatjuk meg őt, ezért tudunk beszélni hozzá, ha sebzettek vagyunk, ha küzdelmeink vannak, az élet különféle területein problémáink vannak. Beszélhetünk hozzá, mert ő megkísértetett. Látjuk, hogy eltérően más vallások távoli isteneitől, nekünk olyan istenünk van, aki tudja, megérti, tapasztalja, átérzi, amit mi tudunk, amit mi tapasztalunk. Mi nem egy távoli Istenben hiszünk, nem egy személytelen erőben hiszünk, hanem nekünk valódi Istenünk van, valódi névvel és valódi arccal, Jézus Krisztus. Ugyanakkor Jézus más, mint mi, különbözik tőlünk. Ugyanis önmagában azzal, hogy Jézus olyan, mint mi, még nem volna megoldva semmi. Általában a barátaink azok hasonlítanak ránk. És hát joggal mondhatják az igazán jó barátok, hogy ha valami bajban vagyunk, hogy figyelj, teljesen megértelek téged, átérzem a szenvedésed. És akkor mi kérdezzük, hogy jó, hát de mi a megoldás? És akkor erre ők azt felelik, nem tudom, ennél többet nem tudok tenni. Együtt érzek veled, megértelek, de nem tudok változtatni a problémáidon. Bátorító tény ezért, hogy Jézus olyan, mint mi, így csak úgy, mint a legközelebbi barátaink, megért minket. De még bátorítóbb, hogy különbözik tőlünk. Gondoljunk csak bele. A zsidó levélben ugyancsak ez áll. Olyan főpap illet hozzánk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, aki bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. És így derül ki, hogy Jézus miben különbözik tőlünk. Jézus soha nem követett el bűnt. Lukács evangéliumában később látjuk, hogy Jézus szolgálat elején megkísérti a sátán. Mindig is ott volt a kísértés Jézus élete során, de Jézus végig szent maradt, és ezért más, mint mi. Igen mondott az atya akaratára, és nemet mondott a világ kísértéseire. Mindez azt jelenti, hogy amikor megkísértetünk, akkor Jézushoz mehetünk. És azt mondhatjuk, tudom, hogy mi vett körül téged, és a te erőddel ezt én is el tudom kerülni. És Jézus nem úgy válaszol, ahogy barátaink, nem mondja, hogy figyelj, senki sem tökéletes, megértelek, én is elkövettem ezeket, én is beleestem ezekbe a hibákba, hogy legközelebb együtt megcsináljuk. Helyette Jézus azt mondja, én nemet mondtam a bűnre, meghaltam a bűneidért, és én megbocsátok neked, és én megadom neked az erőt ahhoz, hogy kimász az összevisszaságból, amiben élsz, megadom neked az erőt ahhoz, hogy megváltoztasd az életed. Hogy ne fordulj vissza, és hogy ne tedd azt többé. Ez az, amit Jézus tesz. Közösséget vállal velünk, de közben meg is változtat minket. És harmadszor Jézus olyanná tesz minket, amilyen ő maga. Mit jelent ez személyes életünkre nézve? Az, hogy hitáltal kapcsolódunk Jézushoz. Aki hisz benne, azt a csodálatos kapcsolatot tapasztalja meg, amiben Jézus olyanná tesz minket, amilyen ő maga. Azt mondtuk, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mert teljesen ember volt. Ugyanakkor különbözött tőlünk, mert mentes maradt a bűntől. Ezért képes ő olyanná tenni minket, amilyen ő. Elveszi bűneinket, és nekünk adja igazságát. Elveszi kárhoztatásunkat, és nekünk adja a megváltást. Megszünteti az atyától való elkülönülésünket, és kibékít minket az atyával. Ezt az igazságot foglalja össze nagyon szépen és tömören az Timóteus levél, mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Nincsen több Isten, Nincsen semmiféle más út. Jézus maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért nincsen szó önmagában való moralitásról, nem önmagában való erkölcsösségről van szó, nem is önmagában vett spiritualitásról, nem jó cselekedetekről, nem arról, hogy majd legközelebb megcsináljuk, vagy hogy dolgozzunk keményebben, hanem egyedül Jézus Krisztustól. Róla szól minden, aki közvetít, a közvetítőről, aki közvetít közöttünk és az Atya között. Ezért nem nekünk kell felemelkedni hozzá, hanem ő száll le hozzád. És ez nem büszkeségről szól, nem a saját énünk fejlesztgetéséről, nem az önbecsülésről, hanem egyszerűen alázatról. És utolsó pontban nézzük meg, miután megnéztük a történelmi tényeket, a teológiai jelentőségét, és azt, hogy ez hogyan hat az életünkre, hogy ez mire sarkal minket. Azt hiszem, ez elképesztő, amit látunk. Egyértelműen ez csodálkozásra ad okot. És mindez Isten tiszteletében kulminál, Isten dicsőítésében éli el a csúcspontját. Minket, akik itt ülünk, megindított Jézus története. Szeretjük Jézust. Azt szeretnénk, hogy mások is találkozzanak Jézussal. Úgy akarunk élni, mint Jézus. Jézusért akarunk élni, Jézus által. Mindez imádásban, tiszteletadásban és cselekvésben valósul meg. Az imádat dicsőítés, dicséret, magasztalás, hálaadás, bizalom, öröm Krisztus személyében és cselekedeteiben. Mindez személyesen, egyen-egyenként és közösségben is megtesszük, lélekkel betöltekezve örömmel. Most is ezt tesszük, hiszen össze vagyunk gyűjtve, hallgatjuk Isten igéjét, felelünk rá, úrvacsorai közösségben leszünk, megtörjük Krisztus testét, isszuk az ő vérét, ami bűneink bocsánatára. És mindezt közösségben ünnepeljük. Ez Isten imádata, és ez Isten valódi tisztelete. Jézusnak énekelünk, mert ő hatalmas, és minden dicséretre méltó. Ez egyszerre csodálkozó imádat, csak nézzünk rá, és egyszerre cselekvés. Nézzétek meg, hogy a legtöbb vallásban a legszentebb férfi vagy nő az, aki a leginkább elkülönül, aki a leginkább elszeparálódik a többi embertől. A szerzetesek templomokban élnek, barlangokban, visszahúzódva kolostorokba, zárdákba, elzárva a társadalomtól. Nincs televízió, ezért nem láthatod a gonoszt. Nincsen zene, így nem hallhatod a gonoszt. Nem utazol, ezért nem találkozol a gonosszal. Elkülönülve élsz, messzi mindentől és mindenkitől. Teljes védelemben, biztosítva a kegyesség és a szentség megélését. Az ilyen ember nem hagyja magát bepiszkítani a bűntől, az elbukott, romlott világtól. De Jézus nem ilyen. Jézus beugrik a mély vízbe, a világhoz jön, a kultúrába, a bűnösökhöz, a szenvedés közepébe, a megpróbáltatások, a nélkülözések, a bálványimádás centrumába. A démoni megszállottakhoz, a kitaszítottakhoz, a kiközösítettekhez, a szegényekhez, a paráználkodókhoz, az alkoholistákhoz, a gazdagokhoz. Jézus fejest ugrik közéjük. Nem olyan Isten, aki visszahúzódva azt mondja, hogy ebbe már nem akarok belekeveredni, nem akarom bepiszkolni a kezem, ez túl sok nekem. És ez az oka annak, amiért mi jót cselekszünk, mert szolgálni akarunk, amiért szeretni akarunk. Ez az, amiért imádkozunk, amiért hirdetjük az evangéliumot. És nem az, hogy meg akarunk felelni Istennek, hogy érdemeket szerezzünk nála. Nem az, mert Jézus már elfogadhatóvá tett minket Isten szemében. Ő az Immanuel, Isten velünk van. De nem csak velünk, hanem bennünk is. És ezt a Krisztusban lévő, benne elrejtett életet akarjuk közzétenni, hirdetni és megmutatni a világnak. Ezt az életet élve mi már nem akarunk elkülönülni a világtól, hanem igenis a világban akarunk élni. Ez nem azt jelenti, hogy a világ sarában dagonyázunk, hanem azt, hogy mint Krisztus hírnökei, az ő értünk végzett munkáját hirdetjük, azt, hogy eljött értünk testben, feláldozta magát és megszabadított a bűntől. Ebben legyen örömünk, imádjuk őt ezért, és hálából tegyük azt, amit tennünk kell. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk azért, hogy Te a kezedben tartod ezt az egész teremtett világot. Hálát adunk azért, nem csak a történelmi eseményeket, nem csak a természeti erőket, hanem benne a mi személyes életünket is a Te kezedben tartod. Urunk, hálásak vagyunk ezért, és köszönjük azt, hogy Te azért jöttél, hogy megments és megszabadíts bennünket a bűnünktől, hogy örök életet kapjunk és nyerjünk. Hálát adunk azért, most így együtt lehetünk úrvacsorai közösségben. Köszönjük azt, hogy átélhettük és megtapasztalhattuk, hogy ahogyan esszük a falat kenyeret, isszük a kortybort, olyan valóságos, hogy Te megbocsátottad a mi bűneinket, és hátad mögé vetetted. Légy áldott ezért. Urunk, könyörgünk, hogy adj nekünk hűséget, adj nekünk elköteleződést, hogy legyünk a Te követőid, hogy megéljük nap mint nap, hogy hozzád tartozunk, hogy a Te gyermekeid vagyunk, hogy igaz legyen az életünkben, hogy valóban feltámadtál, és feltámadott Urunk van. Urunk, így kérünk, hogy áld meg az ünnep végét, áld meg a hétköznapokat, amelyek jönnek, hogy a Te erőddel, a Te szereteteddel megtelve tudjunk kimenni a világba, tudjuk hirdetni ezt a hatalmas örömöt és csodát, amelyet adtál nekünk. Urunk, így könyörgünk azokért, akik most nem tudtak itt lenni, akik most távol vannak, akik még nem ismerik a Te nevedet, akik távol érzik magukat tőled, és keresik az életük értelmét, keresik azt, hogy hol van a helyük ebben a világban. Urunk, kérünk a Te gondoskodó szeretetedért, kegyelmért, hogy áradjon ki, és legyen igaz ez itt a lakótelepen, a városunkban, az országunkban, hogy Te vagy az Úr, hogy Te szeretsz bennünket, és értünk jöttél. És könyörgünk így a betegekért, a gyászolókért, mindazokért, akik bármilyen terhet hordoznak, hogy légy a vigaszuk, légy az erőforrásuk, légy a szerető atyuk és Istenük. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.